Szervusz, Mário!
Hát, szia! Üdv a hallgatóknak a Filmkocka Podcast második adásában.
És nagyon-nagyon-nagyon meg vagyunk magunk elégedve, hogy a hallgatottságunk túlszárnyalta álmainkat. Legalább 12-en hallgattak meg eddig minket.
Volt egyébként az 20 is.
Hoppá! Ilyen jó hírekkel jó kelni.
Reméljük, hogy azért lesz ennél is több.
Ámen. És a mai témánk pedig...
Az nem más, mint az 50-es évek Spielbergje.
Jack Arnold. Legalább 4 olyan fekete-fehér gumi szörnyes, madzagon rángatott űrhajós filmmel határozta meg a filmtörténetet, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk neki. Igaz, ezután a 4 film után nagyon nem is készített semmi maradandót, már a science fiction műfaján belül, azért azon kívül igencsak alkotott, de erről majd a végén. Jack Arnoldról ugye most mondhatnánk valami unalmas összefoglalót az életrajzáról, de én csináltam egy kivonatot a bióról.
Én is egyébként.
Ah, nagyon jó. Készültél. Szerintem annyit érdemes tudnunk, hogy 1916-ban született Connecticutban, és gyerekként falta a tudományos fantasztikus regényeket, magazinokat, majd kitalálta, hogy ő színész akar lenni, ami egyébként sikerült is neki. Ugyanis több szerepben is látható volt a Broadway valamelyik színpadán, hát nem a legnagyobb színpadokon, de azért egy-kettőre feljutott. Hát a hírnéve beleszólt egy második világháború, ahova önkéntesként bevonult pilótának, ahol megtörtént az az eset. Sokkal több kadét volt, mint repülőgép, ezért egy-két jelöltet parkolópályára kellett lakni, ki kellett találni, hogy mihez kezdjenek velük. Jack Arnold pedig ott találta magát egy operatőri kiképzésen, hogy a hadsereg propaganda filmjeinél segítkezzen. A háború véget ért, leszerelés után pedig megalapította a Promotional Films Company-t, ami lényegében non-profit szervezetek megrendelésére készített adománygyűjtő filmeket. Nagyjából eddig stimmel, amit összegyűjtöttem, neked is?
Nagyjából igen, 12-ben született, nem 16-ban.
A Wikipédia szerint 16-ban, akkor 1912-ben.
Én is megnéztem egyébként, nem szóval a Wikit is, meg az IMDb-t is. A New Haven, Connecticut a stimmel, még annyi, hogy orosz bevándorlók gyermekeként született, és valóban egyébként 1935 óta szerepelt Broadway és Off-Broadway darabokban, táncosként egyébként elvégzett egy színművészeti akadémiát.
Wow!
Nagyon közelről ismerte a színpadi világot is, hát nyilván ez is azért meghatározta azt, hogy ugyan hát kvázi véletlen volt az, hogy a film közelébe került, de mindenképpen benne volt a showbiznisz világában, tehát ha esetleg nem is úgy alakult volna a sorsa, ahogy később alakult, elképzelhető simán, hogy mégis saját magától valami más úton, módon mégiscsak bekerült volna a filmvilágába.
Igen, ezért szeretek veled filmekről és alkotókról beszélgetni, ez most nekem is kimaradt, pedig az Oxford Film Dictionary-ben, hát akkor ez nem volt teljes a szócikk.
Mondtad ugye a Promotional Films Company-t, viszont ebben az időszakban még mindig színészként is játszott, többek között Lugosi Bélával is színpadon. Ugye Lugosi ekkor még nem volt filmszínész, hanem ő ekkor még javában színpadi színész volt.
De Lugosi színpadon is játszott a Drakulát, nem?
Igen, sőt, picit előre megyek egy következő adás témájának, de ugye Lugosi több százszor játszott el színpadon a Drakulát, és ez alapján választották ki a filmszerepre is. Úgyhogy simán elképzelhető, hogy esetleg pont Drakulát játszott, amikor valamilyen módon kapcsolatba került Jack Arnolddal, az akkor még színész és nem filmkészítő Jack Arnolddal.
És ugye arról se feledkezzünk meg, hogy ő már rendezett korábban is filmeket, dokumentumfilmeket, lényegében színészekkel eljátszott dokumentarista témában is forgatott, és Oscar-díjra is jelölték.
Igen, mégpedig a With These Hands című rövidfilmjéért 1950-ben.
With These White Hands.
Azaz, igen. 3 évvel később a Lányok az éjszakában című B-filmet debütált a filmvásznon, mint játékfilmrendező.
Így van, és...
És ezután jött a sci-fi, ami ugye meghatározta aztán az 50-es évekbeli egész karrierjét.
Egy érdekes anekdóta, hogy ő bár nagyon szerette a sci-fit, és folyamatosan egyre jobban beleszeretett, miközben ezeket a filmeket forgatta, az első komolyabb sci-fi film megbízásáról lényegében hazudott a stúdiónak, ahogy persze ő ezt visszameséli, mert hogy ő sci-fi rendezőnek állította be magát, de hát ugye ő nem volt az. És szó szerint idézve, szerencsére ezt akkor senki nem tudta.
Nem is tudom, hogy a sci-fi, mint műfaj, hát irodalomban, hát talán, meg talán színpadon azért hamarabb már létezett. Filmben még annyira talán nem volt elterjedve. Volt már nyilván, tehát ugye a sci-fi az a szószoros értelmében már a 20-as évek óta létezik.
Sőt, még korábban.
És ezért tudott akkor valószínűleg kamúzni, hogy hát gyerekek, én sci-fi rendező vagyok, és nálam lesz a legjobb kezekben ez a projekt, ez a film.
Ami nem volt más, mint a Földön kívüli jövevények 1953-ból.
Azaz, igen.
És egy kis érdekesség a már az epizód címben is szereplő Spielberggel kapcsolatban, hogy Spielberg szerint ez volt az a film, ami leginkább hatott rá a harmadik típusú találkozások forgatásánál. És mindjárt ki is derül miért. Na hát lássuk ezt a Földön kívüli jövevényeket, láttad ugye?
Nem. Még nem.
Nem baj. Akkor csak...
Ne spoilerezd el, de azért meséld el nekem is, meg a hallgatóknak is, hogy nagyjából miről szól.
Hát szanaszél fogom spoilerezni, de azért ettől függetlenül érdemes megnézni. Maga a film úgy kezdődik, hogy egy meteor lezuhan, aminek egy arizonai kisvárosban lakó amatőr csillagász lesz a tanúja. Felelkesülvén beül az autóba, beülteti a barátnőjét, és mennek is ki a sivatagba megnézni a krátert, és benne egy meteort, amiben mit nem találnak?
Idegen lényt?
Nem, azt találnak, meteort nem találnak. Ha-ha-ha! Ja, annak rendje és módja szerint, miután a filmünk főhőse meglátja, hogy ez egy űrhajó, a föld beomlik, ő éppen kimászik, és innentől kezdve természetesen senki nem hisz neki, hogy ide lezuhant egy űrhajó. Az 50-es évekről beszélünk, és hát ha egy átlagos filmet néznénk, akkor innentől kezdve jöhetne a ma már cikinek számító Temerin zenei téma, az embereket megevegő vagy rabszolgasorsba hajtó földön kívüliek helyett egy erre a korra jellemző, egyébként McCarthy szenátor által is táplált pánik narratívájával egyenesen szembe menő fordulat, hogy ezek a földön kívüliek nem akarnak megenni minket, elfoglalni is akarják a bolygónkat, alapvetően csak egy dolgot szeretnének, hogy hagyjuk őket végén, amíg megcsinálják az űrhajót és elhúznak innen.
Picit ez az E.T.-re is egyébként hajasz, hogyha belegondolsz.
Így van, itt viszont van egy kis, hát fordulatnak nem nevezném. Maradjunk annyiban, hogy ezek a földön kívüliek ebben a filmben nem ellenségesek, viszont nem is nagyon barátságosak. Mondhatnánk úgy, hogy talán ez volt az első egyik olyan sci-fi, ami nagyobb gyomrost itt be a közönségnek, a földön kívüliek irántunk érzett közömbösségével, mint a vele egy időben bemutatott világok harca. A világok harcában tiszta volt a sort. Jönnek, kell nekik a bolygónk, mi útban vagyunk. Itt viszont, itt akarja fene meghódítani a bolygónkat, a Galaktika Enciklopédiát pláne nem akarják nekünk odaadni, ők véletlenül, balesetként kerültek ide a földre. Isten igazából ki se derült volna, hogy itt vannak, amíg meg nem javítják az űrhajójukat. Nem szeretem ezt a zseni szót használni általában, de erre a filmre mondanám, hogy ez a film ebben a szempontból zseni, hogy a filmben egyetlen egy félelem van, most ez hülyén fog hangzani, amit a filmben szereplő emberek teremtenek maguknak.
Ha már mondtad egyébként ugye a McCarthy írát, ugye 50-es évek, ugye nagy kommunista üldözés, mindenki kommunista, mindenki gyanús, aki él, és talán erre reflektált a film, hogy az nem is volt egy olyan valós veszély, mint aminek próbálták beállítani, hanem csak egy ilyen indok, hogy megfigyeljenek másokat, stb. És lehet, hogy a filmnek ez a motivuma is erre próbált valamiféleképpen reflektálni, ez így volt?
Biztos vagyok benne, hogy ez nem véletlen, tekintve, hogy Jack Arnold ugye orosz bevándorlók gyermekeként született az Egyesült Államokban, és minden bizonnyal őket is megbélyegezték ilyen-olyan módon, de erről nagyon egyébként nem találtam információkat. Ami itt bajt okoz a filmben, azok maguk az emberek, akik pánikszerűen lincselő, de mégis esendő tömegé válnak, ahogy egyébként a Spielberg-féle világok harcában, szintén ezt láthattuk. Ez a film ugyan fekete-fehér, és itt a másik zseni, hogy a film szereplői egyáltalán nem azok, csak szürkék. Mindenkinek megvan a maga félelme, a maga előítélete a földön kívüliekkel szemben. Annyi pozitív kicsengést kapunk, hogy ugyan az egyik idegen megjegyzi, hogy egyszer majd visszajönnek, talán, azt maga a film főszereplője, akinek ezt a mondatot elmondták, ő már úgy meséli tovább az embereknek, ahogy nézik az elrepülő űrhajót az égbe, hogy biztos visszajönnek. Iróniába csomagolt optimizmus, maradjunk ennyiben.
Hát ez ma készült volna, és ez a mondat ma hangzott volna el egy film végén, akkor azt mondanám, hogy ez azért van, hogy lehessen készíteni belőle folytatást.
Így van, ami hál' Istennek nem történt meg. Nem úgy, mint a következő filmünknél, ami a Fekete Laguna szörnye 1954-ből, az ugyanis rögtön a rákövetkező évben kapott egy folytatást a Fekete Laguna szörnye visszatér címmel, amit egyébként szerintem ne nézzen meg senki, mert nem minden szent, ami fekete-fehér és gumiszörny, az a film se az, viszont annak a folytatásnak van egy hatalmas nagy érdekessége, számomra érdekesség, ugyanis az volt Clint Eastwood első mozi szerepe.
Én azt írtam fel magamnak, hogy 55-ben a Teremtmény bosszúja volt Clint Eastwood debütáló filmje. Tehát akkor erről van szó ezek szerint.
Így van, ugye azt is Jack Arnold rendezte, nem mellesleg Clint Eastwoodot tovább is vitte magával a Tarantula című filmhez, de ehhez majd visszakanyarodunk, maradjunk a Fekete Laguna szörnyénél, ami egyébként eredeti címen nem a Fekete Laguna szörnye, hanem a Fekete Laguna teremtménye.
Creature from the Black Lagoon. A magyar fordításban egy picit másmilyen lett, lehet, hogy ez ilyen nézőcsalogatóbb.
Egy szörnyfilmként akarták eladni, de egyébként tényleg egy teremtményfilmről van szó. És itt érdekes, hogy maga a filmet felvezető narráció is különlegesnek számít, pláne szintén visszakanyarod az 50-es évekhez, ugyanis ebben a narrációban nagyon szépen összemosták a hitvilágot és a tudományos tényeket. Ugyanis maga a film úgy kezdődik, hogy a narrátor hangját halljuk, hogy Isten megteremti a földet, ami kezdetben üres és forró, majd a lehűlésével megkezdődik az élet burjánzása, aminek el nem mondott titkait az ember most 15 millió év után is kíváncsian kutatja. Tehát a kreacionista nézetből vezetik fel az evolúciós nézetet. Ez azért egy elég kemény bátor lépés volt, pláne ebben az időszakban, ahol az összes, tehát az Egyesült Államokban a vallásosakat nagyon könnyű triggerelni, pláne ebben az időszakban.
Még ma is, és azóta is.
Ráadásul úgy, hogy ezt a felvezetőt, hogy Isten megteremti a világot, a föld lehűl, tehát ezt a képsort rögtön a teremtés képsorait az evolúciós elméletekre használt, a tengerből a szárazföldre tartó lábnyomok illusztrációjával folytatja. Szeretem az ilyen kis fű alatti odapökéseket. Na, a lényege a maga a filmnek az, hogy a Fekete Laguna teremtményéről szól, amit próbálnak tudósok megfejteni a titkát. Annyira magába a sztoriba ne is menjünk bele, mert tényleg nincsen annyi benne, hogy ezt most itt elaprózzuk, ez legyen mindenkinek a maga része.
Érdemes mindenképp megnézni, és nem csak azért, mert ugye egy klasszikus, hanem egyébként mai szemmel is abszolút nézhető.
Így van, és ez többek között annak is köszönhető, hogy vannak benne bizonyos momentumok, amik nagyon sok filmben később visszaköszöntek. Vegyük például azt, hogy egy elzárt környezetben emberek találkoznak az ismeretlennel, amely egyenként próbálja őket levadászni. Predátor. Anakonda. Ráadásul itt bukkan fel először az az archetípusú karakter, a tudósokat kontrollálni akaró vagyonos ember, vagy vállalati genya, lásd Burke karakterét a Bolygó neve halál című filmből, és az ő motivációja is majdnem ugyanaz, fogjuk el elő és vigyük vissza magunkkal ezt az izét, ami mindenkire veszélyt jelent. Egyébként ezt szeretem Arnoldban nagyon, hogy az alapvetően egyszerűen elmondt, tehát egy Arnold film szinopszisát nagyon könnyen el lehet mondani egy-két mondatba. És megtölti karakterekkel. Jó, az akkori időknek megfelelő karakterábrázolást, ami csak egy picit lett árnyaltabb, pláne, hogy a skifiről beszélünk, de mégis árnyalja őket, ahogy összerakja például ennek az expedíciónak a különböző tagjait, az egymással rivalizáló maszkulin főszereplőt, meg ezt a vállalati genyát. Vagy maga a hajós kapitánynak a karaktere, ami azóta minden filmben visszaköszönt, konkrétan legutóbb a Dwayne Johnson vette föl majdnem ennek ugyanezt a karakter jelmezt.
A dzsungel túrában.
Az, abban például. Nem mellesleg a hajó is eléggé ismerős lehet. De ezt mindenki fedezze fel magának, ugye? Na, a lényeg az, hogy elvégben szörnyfilmet kéne kapnunk, szörnyfilmként is próbálták eladni, de a film címébe ugye, ahogy azt már előttük, nem véletlenül szerepel a creature, azaz a teremtmény szó, mert itt nem szörnyről beszélünk, hanem egy hal-ember hibridre, mai szemmel már nem annyira menő jelmezben, és lényegében az ő életterébe törnek be az emberek felforgatni a hétköznapjait. Tehát nem egy egyszerű szörnyet kapunk, hanem ahogy a filmből kiderül egyébként, egy gondolkodó lényt, aki csapdát állít.
Hát ugye eltorlaszolja a lagúnának a bejáratát a hajó elől, vagy előtt, hogy ne tudjon így a hajó kiúsznia ugye arról a helyről. Mert akkor már ugye úgy gondolja, hogy akkor anyátokba, és akkor majd így egyenként levadászlak titeket.
Ráadásul ne feledkezzünk meg a szokásos, a női szépség, ami rabul ejti a szörny szívét, King Kong 1933.
Hát meg szépség és a szörnyeteg. Igen. Ezt a motivumot is sokszor felhasználták már, és hát ugye itt is.
A King Konggal ellentétben, tehát valahogy nekem a King Kong című filmekben mindig kimaradt az a rész, hogy a nagy majom tulajdonképpen mikor is szeret bele a sikítozó pici szőke valamibe, amit
hát
magával ragad.
Meg miért? Én egyébként azt nem értem ebben, hogy tehát most nyilván, mint archetípus az megvan, de hogy egy kvázi állat, vagy egy nem emberi teremtmény, hát most egyetlen képes-e a szerelemre, vagy a szeretetre, de miért szeret bele egy szemmel láthatóan nem fajtársába? Ez nekem egy picit ilyen logikátlannak tűnik, mindegy, kukacoskodó természetem mondatja velem meg inkább ezt.
A lényeg az, hogy viszont itt van egy jelenet, hogy ez a női szépség hogy ragadja meg a szörny figyelmét, ez valami mai szemmel is gyönyörű volt nekem. Van benne ugye egy jelenet, amikor még nem tudják, hogy itt van valami, ami veszélyt jelenthet rájuk, teremtmény vagy szörny, ugye ez nézőpont kérdése. A női főszereplőnk fürdőruhában lelibben a csónakról, de akkor most úszkál egyet a vízben.
Így van. A figyelmeztetés ellenére, hogy egyedül ne menjen be a vízbe.
Nem tudom, egyébként volt már-e valaha olyan a film történelemben, hogy egy mellékszereplőnek azt mondták, hogy maradj a kocsiban, nem állsz le a hajóról, hogy ő bennmaradt a kocsiba és nem állszott le a hajóról.
Hogy ő szót fogadott volna. Valószínűleg nem. De akkor szegényebbek lennénk egy dramaturgiai fordulattal, meg a bonyolalomnak a kibontásával, vagy kibontakozásával. És akkor a cselekmény se tudna tovább menni, és nem lenne konfliktus, amit nem kellene megoldani.
Éljenek a mellékszereplők. Na, jelen esetben azt a mellékszereplő békésen úszkál a víz felszínén, alulról meg ez a teremtményünk, vagy szörnyünk kiszúrja magának. És odaúszik, és nem rántja le magával a mélybe, nem kapja el, hogy megszerezze magának, helyette békésen úszik alatta. Tehát lényegében egymás tükörképekét.
Amit a csaj egyébként nem vesz észre, bocsánat, nem vesz észre. Ami egyébként szintén egy olyan dolog, hogy ott úszik 2 méterre tőled egy, hát szemmel láthatóan nem emberi lény. Most oké, úszol egy nem tudom milyen tóban, tök jó, de hát nem látja.
Nem, mert fekete a víz, ezt ahogy el is mondják a filmbe.
Ja, bocs. Fekete lagúna, oké.
Lényeg az, hogy egymásnak tükörképeként úsznak, követi, gyönyörködik abban az úszó nőben is, megragadja a figyelmét, és békén hagyja. Tehát ő csak gyönyörködik benne az elején, nem akarja bántani, nem akarja magával vinni, nem akarja ellopni a világtól, hogy csak az övé legyen. Hát aztán ez persze később megváltozik, és így valahogy a vége konfliktusnál, miután egyenként levadáztuk a szereplők 75%-át, akkor jönne az a rész, hogy maga a bestiális szörnyetek az utolsó lehelletéig küzd, helyett visszavonulót foly. Lövik, egyszer csak megáll, megfordul, és szépen besétál a vízbe vérző sebekkel, itt beidézne Batman visszatérből a pingvines jelenetet a végén, tehát besétál a vízben, elsüllyed, és lényegében a nézőre van bízva a lény sorsa.
Hát a Schrödingernek a szörnyetege vagy meghal, vagy nem hal meg.
Ismét csak egy műfajtól szokatlan fordulatként a szörnyfilm főszereplő, címszereplőjéből lényegében tényleg egy teremtmény válik, akit megint ki más, hanem mi az emberek vegzáltunk arra, hogy elsüllyedjen a rejtély homályába. Hú, de művészi vagyok ma.
Meg igazából az emberi tevékenység váltotta ki az ő viselkedését. Tehát ő nem azért tette, amit tett, mert hogy ő egy gonosz lény lenne, hanem, amit te is mondtál, betörtek az életterébe, és gyakorlatilag megbolygatták az ő életét. Tök jól el volt ő ott önmagában. Az egész film nem történt volna meg, hogyha nem mennek oda az emberek, és nem törnek be az ő kis életébe. És nem akarják bántani, mert ő csak védekezik elvileg. Erkölcsi módon fel is lehet egyébként menteni az ő tettei alól.
Én szerintem egyébként a film fel is menti a tárgyilakosságával.
Igen. Hát gyakorlatilag egyébként a néző az szerintem inkább a szörnynek, vagy hát bocsánat, a teremtménynek drukkol, és nem az embereknek.
Igen, én is ezt éreztem. Tehát mondhatnánk azt egyébként, hogy ez volt az első sci-fibe ágyazott, nem az első, arról majd a később műsorban, de hát ez is egy az ökológiai egyensúlyra a figyelmünket felhívó film akart lenni, még ha nagyon fű alatt is bújtatottan. Egyébként ez Jack Arnoldnak fontos volt, tehát volt vele egy interjú, nem tudom pontosan melyik oldalról szedtem össze, ahol egyébként ő a környezetvédelemre folyamatosan felhívta a figyelmet.
Érdekes egyébként, hogy az 50-es években jön elő ez a téma.
Hát valószínű, hogy az 50-es években volt ez a nukleáris para, ami egyébként rengeteg filmben visszaköszön, a következő filmünkben is. Sőt, kanyarodjunk is rá a következő filmünkre, ha már nukleáris para, a Tarantula.
Már a címe is olyan, hogy ha-ha-ha. Arachnofóbiásoknak nem ajánlott.
Igen, én egy coming out-tal kezdeném. Én borzasztóan félek a pókoktól.
Hát mondjuk a tarantulától én is félnék, ilyen kislányosan sikítva menekülnék, hogyha közelítene egy felém.
Hát akkor ketten futnánk kislányként el egy hatalmas nagy póktól, mert valószínű ezért is mondom azt, hogy ennek a Tarantula című filmnek 1955-ből egyébként a trükkfelvételei mai szemmel is látványosak.
Meglehetősen, igen. És tegyük figyelembe azt, hogy ez nem CGI, hanem az egy valódi pók, amit optikai eljárások, meg ilyen spéci fényképezéssel tudtak ilyen nagyra megnövelni. Meg hát ugye trükkös díszletek, ügyes vágás.
Nekem bőven elég volt nézni, ahogy a előre fölvett domboldalra rávetítették a hatalmas pókot, ahogy kúszik lefelé és mászik bele a kamerába. Nekem az instant szívroham. Tehát látványos a film, és tulajdonképpen, ha itt az alapoknál behúzzuk az elvárásainkat, hogy egy óriás pók, akkor kapunk egy jó óriás szörnyes, óriás rovaros filmet, a maga korábban, meg talán még a ma is látványos trükkfelvételekkel. Viszont Jack Arnold ugye nem elégszik meg ilyenekkel, tehát ő megint csak az, hogy a karaktereket próbálta egy picit árnyaltabbá tenni, viszont mivel egy óriás pókos, óriás szörnyes filmben nem nagyon lehet igazán mély karaktereket kirakni, ezért talált egy nagyon jó módszert rá, a millióépítés. Először azt látjuk ugye, ahogy megérkeznek a főszereplőink a képbe. Leszáll a repülő, jön a kisvárosnak, ez is Arizonában játszódik egyébként, leszáll a kisvárosnak az orvosa, a házi orvosa, megérkezett egy betegtől, már is megtudjuk, hogy hál' Istennek sikerült a szülés, mindenki jól van, egy kis pikant humor, hogy hát mi a felét lehet csinálni a sivatag mellett, jött az újabb gyerek, megy befele a városba, ugye ott van a portás, aki minden telefonbeszélgetésbe belehallgat, nem is titkolja, a doki ezt a saját kis szarkazmikus humorával tudomásról is veszi. Tipikus figurák, de olyan jó fel van építve környezetben, ahogy találkozik az utcán egy-két idegen ember, és két szóból egyébként kirakod magadnak az egész papírmisé, de papírmisé karakter ábrázolás megkapod magadnak.
Hát beleillenek ebbe a korszakba, meg ebbe a kitalált világba is, ami valamennyire nyilván a valóságnak a lenyomata.
Vegyük a serifet, aki állandóan kávézgat, és nagyon nem is szeretné megkérdőjelezni másoknak a elmesélt dolgait. Vegyük az újságírót, aki totálisan fel van azon háborodva, hogy lemaradt egy fontos hírről, hogy a serif miért nem adta le neki a drótot. És vegyük a női főszereplőnket is. Ő nem egy megmenteni való baba.
Nem, hanem egyenrangú szereplő, mert hogy ő tudós ebben az esetben a női
így
szereplő.
Van, tudós, akinek megvan a maga esze, megvan a maga ügyessége, hogy meglógjon a hatalmas póknak a karjai közül, instant szívroham 2, tehát, hogy ő is a filmnek adott korlátai között, meg a kornak adott korlátai között nagyon jó fel vannak építve, és itt még nem beszéltünk a remeteként élő tudósról, aki óriásival növeszti a pókokat, meg az egereket, meg a nyulakat, mindezt azért, hogy az éhínségre problémát találjon.
Ezt akartam mondani, hogy nem csak úgy lárpúrlár kísérletezget, hanem van neki egy nagyon is hihető és aktuális problémát feszegető oka arra, hogy ő ezt csinálja. Másik dolog, hogy a kísérlet egy icipicit félremegy, sőt, még ez se teljesen így van, mert a pók az véletlenül szabadul ki, és szökik meg, és igazából a központi konfliktus ez nem egy olyan esemény, amit direkt idéznek elő, és úgymond nem a póknak a most megint időzőjelben a rossz indulatán múlik az, hogy ő elkezd nőni, és elkezd embereket levadászni. Hanem ez egy véletlenek láncolata, amik egymásra épülnek, és hát a pók az igazából csak teszi a dolgát, amit egy pók szokott tenni. Tehát ő se nem rossz, se nem jó, hanem neki ilyen a természete.
Ő csak egy pók. Csak véletlenül akkora lett, mint egy hegy. Külön vicces egyébként, hogy megvan előtted az a jelenet, amikor elmagyarázza, hogy lényegében a urániummal dúsított ételekkel próbálja az éhénységet megoldani.
Mert hát ez is ilyen atomparak a korabeli időkben. Amikor az átlag amerikai nem sokat tudott az atomkísérletekről, annyit tudott, hogy volt, meg ugye itt már túl vagyunk azért a két atombombán, de még bőven azon a határon belül, hogy az átlag ember neki, hát vagy az átlag életnek így a mindennapjaihoz hozzá tartozzon az atomenergia. Tehát atompora magyarán szóval, féltek az atomenergiától, és hogy rövid és hosszú távon mit okozhat, és ugye a Hiroshima és a Nagasaki robbantásnak a sokja és a réme, az még bőven benne volt még a köztudatban ekkor.
Illetve nem csak az atompara, tehát itt is egy környezeti problémával, egy ökológiai katasztrófával, egy sötét jövővel foglalkozik lényegében a film ennek a tudósnak a szavain keresztül, aki ugye egy sötét jövőt vizionál, én itt azért megkapaszkodtam, amikor mondta, hogy gondoljanak bele, hamarosan 2,5 milliárddal leszünk a Földön, nem 7,5, 2,5 milliárd ember lesz a Földön, akinek az élelmezését meg kell oldani.
Hát most meg ugye vagyunk már majdnem 8 milliárdan. És nincs sehol egy óriás pók.
Én nem szeretnék óriás pókot.
Szétromboljuk helyette a bolygót, tehát elintézzük anélkül is.
Ezt mi megoldjuk óriás szörnyek nélkül, nem kell nekünk el segítség. De figyú, még van idő, még akár most kinövezhetünk egy óriás pókot, mert Clint Eastwood, hála az égnek, még mindig él, már pedig ő volt az a pilóta, aki a végén megszórta napalmmal az óriás pókot.
Újra kellene néznem a filmet, vagy legalábbis ezt a jelenetet, mert pont Clint Eastwoodot nem szúrtam ki benne, bevallom.
Hát a pilóta sisakban csak a szemben, meg a szokásosan Clint Eastwoodosan szigorú tekintete látszik, hát szerintem napalm se kellett volna neki, csak ránézést. És felég a pókunk. Na, szóval lényegében kaptunk egy óriás szörnyes pókot, ami végig is sikerült egy picit, hogy komolyabban vegye magát, de ez nem áll rosszul neki.
Abszolút nem. És egyébként ez adja a korabeli, nem mindegyik szörnyfilmnek, de Arnold filmjeinek mindenképpen ez adja az egyik ilyen, nem azt mondom, hogy báját, de az egyik ilyen plusz benne az, hogy oké, hogy most így mai szemmel akár bugyutának is nevezhető, hogy há, óriás pók, meg mit tudom én, ilyen szörny, olyan szörny, de intelligens, és még ma is az.
Igen, és akkor jöjjön is a legintelligens. Mielőtt rátanyarodnak a következőre, egy kérdés. Meg Coming Out 2 tőlem, tehát én annak ellenére, hogy nagyon félek a pókoktól, én borzasztóan szeretnék végre megint egy új pókos horrort látni.
Volt egyébként a 2000-es évek elején, talán ezt most ennek utána kéne néznem.
Én tudom, melyik filmről van szó, ez az Eight-Legged Freaks, David Arquette-tel a főszerepben. Egyébként egy meglepően jól sikerült, hatalmas anyagi bukás lett az a film.
2000-ben készült, ha jól látom.
Egyébként valahogy a 90-es évek vége, 2000-es évek elején volt egy ilyen, ennek a 50-es évek B-filmjeinek emléket állító filmes szándék. Egyik volt az az Eight-Legged Freaks, ami inkább átment paródiába. Egyébként az egyik kedvenc filmemről van szó, pedig tudom jól, hogy nem jó film. A másik pedig a Tim Burton rendezte
a Támad a Mars.
Amit én vártam, mint a messiás. Én imádtam Tim Burton filmjeit, megláttam ennek a filmnek a bemutatóját, mondom, édes Istenem, ezt nekem látnom kell. Csésze aljak, fura zene, fura jelmezek. Hát ez nem lehet rossz film.
De az.
Az egy nagyon rossz film.
Az egy nagyon rossz film. Minden. És az benne a legrosszabb, hogy túlságosan elhülyéskedték. Én azt vártam akkor annak idején, hogy ez valami sokkal komolyabb film lesz, és utána ott nagyon-nagyon csalódtam, hogy túltolták a kretént.
Igen, nagyon túltolták. Na, kanyarodjunk vissza, tehát lényeg az, hogy Arnold filmjében mindig is jó volt az, hogy ezek a filmek azért maguk módján ma is komolynak számítanak, és akkor jöjjön Arnoldnak a legkomolyabb filmje lényegében, a legfilozofikusabb, a sci-fi érában, ez pedig a Hihetetlenül zsugorodó férfi 1957-ből. Itt meg kell említeni a forgatókönyvírót is azért. Richard Matheson a saját novelláját dolgozta föl, és ez volt az első nagyobb forgatókönyve. Azért nem rossz kezdőlöket. Ráadásul azért az is egy vagány dolog, hogy megírod a saját novelládból a saját első forgatókönyvet, amit rögtön Jack Arnold forgat filmet.
Hát igen, és ugye Jack Arnold azért ekkor már a Jack Arnold volt. Tehát mintha most így a Spielberg filmesítené meg az ilyen saját novelládból írott legelső forgatókönyvet, miközben amúgy egy kvázi senki vagy.
Igen, egyébként Richard Matheson tegyük egy kicsit kontextusba hallgatóinknak, tehát ő neki rengeteg novellája, regénye, forgatókönyve köszönt vissza később a Nagyvásznon, Omega ember, Csodás álmok jönnek, Vasököl, A doboz, és Kisvásznon is, ne felejtsük, a Star Treknek az egyik legjobb epizódját is ő írta, a belső ellenség, Enemy Within. Ő mondhatni azt, hogy ő valamilyen úton módon vagy storyboard, vagy forgatókönyv feljavítás, vagy novellás kötés folyamatosan sci-fi horror fantasy közegben mozgott. És ez egyébként remekül átjön ezen a filmen is, ami az eddigi filmekkel ellentétben egy kifejezetten lassú film.
nem annyira mozgalmas valóban. Az emberi dráma sokkal erősebb ebben.
A főszereplőnk Scott Carey-nek a története igencsak megragadta a nézőket, hiszen a film azóta is hivatkozási alap. Ráadásul egy filmet onnan lehet tudni, hogy nagyon jól sikerült, hogy azóta sem csináltak belőle remake-et, rebootot, folytatást.
Inspirálódtak belőle. Amikor én néztem, akkor a drágám a kölykök összementek jutott eszembe.
Inspirálódtak, de magát, ezt a történetet, ezt békén hagyták. Ezt filmben megcsinálták úgy, ahogy... Tehát Isten igazából ez az a film, amit nem lehetne jobban megcsinálni, legfeljebb jobb trükkkel.
Valószínűleg igen. De egyébként pont a tempója, meg a sztoria, meg az emberi drámája miatt, mondjuk napjainkban nem hiszem, hogy nagyon labdába tudna rúgni. Mert ugye nem mozgalmas. Most nyilván a filmen belül van egy-két ilyen konfliktus, hogy mit tudom én, a főszereplőnek szembe kell néznie a méretéből adódó akadályokkal, meg egy-két ellenséggel. Ezen kívül nem igazán van más. Tehát van egy pici ember, aki szenved attól, hogy ő pici. Esetleg lehetne egy hangya spin-off, így a Marvel univerzumon belül.
Ugye maga a film lényegében semmi más, mint egy lassan csordogáló suspense, vagyis egy, amit te a szorongás, a félt és a szimpátia, amit egy karakter irányában érzel, legyen az regény, novella, vagy film, vagy tévéepizód, és ugye ezt a film ebből építkezik. Ráadásul az első felében nagyon nem is történik semmi, csak látjuk a zsugorodó fickót.
Hát az még nem is, de várj, még csak nem is látjuk.
Nem is látjuk, csak a díszletek nőnek körülötte.
Mert ugye ő orvosról orvoshoz jár, és csak egyre zsugorodik, és csak fokozatosan derül ki a néző számára is, hogy hát először mit tán, a ruhája nem jó rá, aztán amikor már nagyon kicsi, akkor találkozik egy szintén törpenövésű lányjal, de mikor másodszor találkozik vele, akkor már nála is kisebb. És az egész, ez a fantasztikus, neki nagy, nekünk kicsi világ, ez a filmnek igazából a második felében.
Így van, de a második felét még egy picit hanyagoljuk, mert az is egy nagyon szép rész volt, de az első fele nekem pont ez a rész, tehát lényegében a kálváriáját nézzük végig a főszereplőnknek, Scottnak, ahogy a világ lesz egyre nagyobb és idegenebb körülötte, pedig még szemmel látható, még kiszolgálják a kávézóban, még leülhet beszélgetni bárkivel, nem furán néznek rá, de még nem idegen a világban, viszont számára kezd a világ idegen lenni. És tulajdonképpen ez az a rész, ami... Ez egy szép film eddig.
Hát emberi szomorú, dráma, igen.
Emberi dráma, szomorú, de ez szép film. Ahogy lényegében a film kellékei, háttere, jelenetről jelenetre nőnek körülötte, ahogy diszfunkcionálissá válik a házassága, pedig a felesége, mindenkinek ilyen kitartó feleséget kívánok, ahogy ez folyamatosan mellette van, próbálja benne tartani a lelket, de hát ugye egy film nem szólhat erről, pláne nem 1957-ben, úgyhogy a film második felénél tartunk, eddigre a szívedbe zártad Scottot, elkezdtél aggódni, érte, átérezted, jaj, szegény. Na mindegy, lényeg az, hogy elérkezett a film második része, amikor már a babaházban, egy babaházban él nagyon piciként, mint egy Barbie, és a saját macskája kergeti le a pincébe, ami miatt a felesége nem találja, és azt hiszi, hogy meghalt, tehát lényegében a házat ott is hagyja gyászában. Scott pedig magára marad a pincében, hogy egyre inkább megy össze, és lényegében itt kezdődik a második etapja a filmnek, ami már látványosabb, akciódúsabb. Egyébként a díszletek a mai szemmel nézve is borzasztó jól néznek ki.
A gyufás katuja például, amiben elbújik, a varrótűk, amiket fegyverként használ, a spulni cérnák például, amiket szintén felhasznál.
Így van, a hatalmas vízcseppek, amik esnek mellette, igen, és beászhatnak mindent. Meg tudod, itt van ez az egésznek az abszurditása, nem tudom, hogy jó szó rá. Tehát, hogy a mi szemünkben azok az akadályok, amikkel ő innentől kezdve szembenéz, a mi szemünkben ezek az akadályok nem léteznek.
Mert annyira picik és annyira természetes a létezésük, hogy nagyjából csak a hiányok hívná fel rá a figyelmet. Neki viszont ez gyakorlatilag a mindennapi élet, meg a mindennapi kihívásoknak a fontos eszközeivé válnak, vagy akadályaivá.
Így van, ráadásul mivel találkozik szembe? Egy rohadás nagy pókkal.
Ami aki, egyébként...
Fun fact, ugyanaz a pók, aki a Tarantulában is szerepelt. Na, tehát lényeg az, hogy szembe találkozik a pókkal, egyébként szintén egy egész jól megkomponált akciójelenet, visszafogott, de jól megkomponált akciójeleneten keresztül győzi le a pókot. Az tényleg jól nézett ki, hogy aztán lényegében itt most elárultjuk, nincs happy end a filmben, tehát nem történik meg az a csoda, hogy hirtelen visszanő, mert kigyógyul, meg se... Jó, egyébként tegyük hozzá, maga a film aprólékosan elmagyarázza, hogy mitől kezd el zsugorodni.
Vagy korabeli tudományhoz képest próbálják megmagyarázni. Az a kötelező technoblabla egyébként, viszont logikus, meg hihető is az átlagember számára. Most az, hogy ez valódi tudomány szempontjából mennyire pontos, valószínűleg nem, de az átlagember valószínűleg nem foglalkozott ezzel, az ő számára ez teljesen hihető magyarázat volt.
A technoblabla, amit általában minden második Star Trek epizódban megkapunk, lényegében egy olyan kompromisszumon alapul, hogy a forgatókönyvíró megpróbálja értelmesen elmagyarázni, a néző meg nagyon kedvesen úgy tesz, mintha el is hinné, és el is hiszi végeredményben, hogy a maga kontextusában egy valós tudományos magyarázatot kap az egészre.
Hát
és
vagy épp ellenkezőleg, hogy nem találtak ki semmit, nincs tudományos alapja, de le lehet takarni ez a technoblablával, és úgy tűnik, mintha lenne rá magyarázat, miközben igazából nincs, mert hát ez valami fantázia esemény, viszont ezzel meg lehet igazolni, és meg lehet magyarázni.
Így van. Na és a lényeg az, hogy nincsen megoldás, nincsen a néző számára abból a szempontból feloldozás, hogy Scott visszanyeri az eredeti méretét, a feleségevel összeölelkeznek, naplemente vége felirat, hanem most kanyarodjunk egy picit vissza az eddig felsorolt filmekhez. Ezek a filmek ugyanis a mai közönség számára teljesen szokatlan dramaturgiai fordulatként borzasztó hirtelen érnek véget.
Amúgy igen.
Földön kívüli jövedények a film végén elrepülnek, az emberek fölnéznek, the end felirat. A fekete laguna szörnye lesüllyed a víz alá, the end felirat. Az óriáspók elég, the end felirat. Itt viszont nem. Itt ugyanis kapunk egy olyat, hogy a szereplő Scott elfogadja a maga sorsát. A pince fogságából kijut.
Kifér azon a rácson, amin egyébként egy pár órával korábban még nem fért ki.
Kijut a pince fogságából, ott áll magányosan egy teljesen ismeretlen gigantikus világ küszöbén, ami egyébként a korábbi hátsó kertjének kb. 2 négyzetcentimétere, és egyszerűen elfogadja, ami lesz, és szembenéz vele. Tehát nem fél többet, mert tudja, bármennyire kicsire is zsugorodik, mindig is számítani fog az univerzumban, mert Isten tudja, hogy létezik. És itt jön a filmtörténelem egyik legszebb záró mondata. Isten számára nincs nulla, még mindig létezem. És itt jön a vége felirat.
Hát ez egy szép lezárás.
Egy teljes értékű, happy endmentes lezárás, maga a főszereplőnk megkapja maga által a feloldozást, maguk a nézők nem.
Szerencsére ugye ezt a filmet sem folytatták aztán, meg ugye remékelni se akarták, de a néző mégis tovább gondolhatta egyébként a sztorit, hogy ott van ez a pici ember, vajon még jobban összemegy, mit tudom én, atomi szintre, van-e egyáltalán határa a zsugorodásnak, vagy hogy mi történik vele aztán a továbbiakban, mert ugye hát túléli ez az egészet, de nem látjuk aztán, hogy hogyan tovább.
És nem is fog kiderülni, viszont tehát egy érdekes párhuzamot kapunk, nincs a filmben kimondva, de tulajdonképpen ez a film, ha kivesszük belőle a zsugorodást, meg a pókot, meg a macskát, tulajdonképpen ez egy halálos betegséggel küzdő férfinak a kálváriája története, aki végeredményben tudja, hogy nem fog meggyógyulni, de elfogadja a sorsát. Tehát ez a záró jelenet, itt a film esetében ugye ez itt, ahogy a kis kertből eltávolodik, és Scottot elveszítjük teljesen a szemünk elől, ez lényegében játszhatna egy kórházi ágyon is, hogy Scott elfogadja a sorsát, nem sokára meghal, kamera eltávolodik, a kórházat látjuk, madártávolatból vége felirat. Ezzel a lezárással nekem ez egy nagyon szép filmélmény volt, azt kell, hogy mondjam. Ez volt Jack Arnoldnak az utolsó sci-fi sikere, ha úgy vesszük, ez egy igen szép búcsú volt ettől a műfajtól. Szintén egy interjúban mondta később, hogy az ő filmjei mellett ugye további filmek is, más filmek is futottak még a moziba. Hirtelen nem csak a hollywoodi, de az angol és a japán stúdiók kisebb költségvetésből, illetve kisebb költségvetéssel rendelkező feltörekvő hollywoodi stúdiók is elkezdték gyártani a maguk filmjeit, amik viszont eltompították a közönséget, és a későbbi filmötleteit már nem tudta eladni a stúdióknak, saját elmondása szerint, úgyhogy, és itt még egy filmtörténeti érdekességet meg kell említenünk Jack Arnoldról, elment Angliába, és leforgatta az Ordító Egér című filmjét.
Ez pedig azért érdekes, mert hogy Peter Sellers játszik benne többes szerepet, az egyiket ráadásul transvestitaként, És ez a film indította be egyébként az ő nemzetközi karrierjét.
Így van, és ez a film hangulatában is előfutára volt a Dr. Strangelove-nak Kubricktől, amiben szintén Peter Sellers játszott több szerepet. Két külön filmről beszélünk, de hangulatilag egyébként borzasztóan hasonlítanak egymáshoz. Én Arnold filmjét e tekintetben ebben a párhuzamban jobbnak tartom, mint a Dr. Strangelove-ot, és ez a filmben, ez az ordító egére indított millió egyébként a napjainkban csúcsosodott ki, de immár a Netflixen a DiCaprio féle Ne nézz fel című filmmel hangulatilag pontosan ugyanazt kapjuk. Egyébként ez, hogy nagyobb sci-fi írók, nagyobb nevet szerző sci-fi forgatókönyvírók, filmrendezők az aktuális társadalmunknak próbálnak görbetükröt tartani, vagy visszafogott, vagy nem teljesen visszafogott, vagy egyáltalán nem a görbetükröt használva, ez tényleg csak a legnagyobb sci-fi írók vagy rendezők tudják elmondani magukról. Szóval mitől lehet Jack Arnoldot az 50-es évek Spielbergjének nevezni, vagy Spielberget a 70-es évek Jack Arnoldjának, hogy fordítsuk vissza, mégiscsak Arnold volt előbb. Hát én nem is inkább a konkrét hasonlóságokat venném, maradjunk annyiban, hogy az, hogy Jack Arnold sci-fi filmeket rendezett az 50-es években, az hát valljuk be, ez egy nem túl kirívó, pláne abban a korszakban. Ahogy Spielbergtől sem volt kirívó ez a pályai első évtizedeiben, lényegében a horror és a sci-fi és a fantasy, itt most nem a kardos filmekről, sárkányos filmekről beszélünk, hanem a fantasy, az a fantázia film műfaján belül alkottak mind a ketten. Viszont az, hogy mind a ketten, amiket ebben a korszakokban, pályájuk ennek korszakában, ebben a műfajban alkottak, azok napjainkban is a korszak meghatározó alkotásai. Földön kívüli jövevények, harmadik típusú találkozások. És vegyük ugye ezt a, tehát ez a posztmodernizmus, ahogy Arnold használja Fekete Lagunában King Kong történetét, hogy a szépségbeli meg a szörnyet, ugyanezek a posztmodern elemekből építi fel Spielberg a saját kalandfilm, fantáziafilmjét, az Indiana Jones trilógiát, ami szintén ennek a korszaknak a ponyva regényeiből született. Illetve, mivel sci-fi műfaj, és mint tudjuk, a nálam sokkal okosabbak azt mondják, hogy egy filmben a látvány nem számít, én pedig azt mondom, hogy egy sci-fiben igenis számít. Mind a ketten a speciális effekteket tudták úgy használni, hogyha nem is voltak újítóak a maguk korában, hogy a létező technikákat tudták úgy felhasználni, hogy ezeknek a felhasználási mi volta volt színvonalon felüli.
Hát meg ugye a speciális effektek azok nem öncélúak voltak, hanem abszolút a történetet támogatták.
Így van. Tehát lényeg az, hogy ahogy Arnold az 50-es években, Spielberg a 70-es és még a 80-es évek elején maguk állították föl azokat a mércéket, amelyet egyébként talán saját maguk sem tudtak később megugrani.
És egyébként nagyon sok rendező vagy filmes általában a pályai elején gyakran ellövi a legjobb puskaporait. A végén meg nagyon gyakran átlagos iparossá válik. És néha talán még van egy-két nagyobb villanása, de így az idő haladtával nem is azt mondja, hogy feltétlenül kifárad, de nem tudja már megcsinálni azokat a régi nagy dolgait, amikkel ő debütált esetleg.
Hát az a helyzet, hogy szerintem ez egyébként egy természetes folyamat egy alkotónál, hogy megszólította a maga korosztályát, az ő generációjában megszületett gyerekeket még a fantázia filmjeivel, és én szerintem az valahol természetessé válik, hogy megpróbálnak más műfajokkal, hogy Arnold is rengeteg műfajban kipróbálta magát, vagy a másik kedvenc rendezőm Robert Wise, aki szintén lesz majd róla egy rész, és rengeteg műfajban kipróbálta magát, ahogy Spielberg is ugye műfajról vándorolt, főleg a 90-es évektől kezdve, nem mindig egységes színvonalon, ahogy Arnold se, viszont az a helyzet, hogy manapság egy mozivásznón, egy poszteren vagy egy tréleren meglátod azt, hogy Spielberg, tudod, hogy mit fogsz kapni. Egy minimum szint talán nem megy le az öreg.
Hát az ő neve az olyan fogalommá vált a munkássága miatt, hogy tudod, hogy mire számíthatsz tőle, nagyjából akármilyen műfajban alkot.
Így van, az technikailag tökéletes lesz, ráadásul ugye Spielberg is, ahogy Arnold is, vegyük például Arnoldnak azt a részét, ahogy bemutatja, ahogy először felbukkan a tarantula a vásznon. Először csak az óriás egeret látjuk, meg a nagyra nőtt nyulat, stb. És tök közömbösen a tudós elsétál egy üveg vitrin mellett, ahol egy böszme nagy pókot bent van, ami természetellenesen nagy, és ez csak úgy ott a semmiből előteremt. Ez egy elég in medias res bemutatása, viszont ha megnézed, hogy trükktechnikai szempontból az a rövid jelenetsor a mai szemmel is hibátlan. És onnantól kezdve, hogy a pókot hogyan látjuk megvilágítva, mert itt még két jelenetben látjuk megvilágítva, utána már csak éjszaka támad, hogy hihető legyen. Spielberg is ugyanezt csinálja. A trükkből csak azt alkalmazza, ami hihető vagy hihetőbb. Ahogy a Jurassic Parkban sem minden van CGI-jal megoldva, amit lehetett, robotikával oldottak meg. Itt is úgy van, hogy még viszonylag mozivászonról nem lelógó, felnagyított díszletek közé rakják be a pókot, ahogy kimászik a sivatagban, és az már rendes, és az még rendesen meg van világítva. Onnantól kezdve, hogy szabadtére kerül, már nem lenne hihető a napfényben. Innentől kezdve jön az, hogy éjszaka látjuk.
Hát, mert a sötétség az ápol, de főleg eltakar.
A másik, ahogy Spielberg is a filmjeiben valahogy, tehát ahogy azt annól szerintem múltkor beszéltük is a top 10-es listánkban, hogy Spielbergben, amit a leginkább szeretek, még azelőtt is, hogy a trükkökkel tud bánni, ahogy a színészekkel bánik.
Tehát jó színészvezető, igen.
Igen, abszolút meg tudja adni a karaktereknek ezt a kis, ugyanúgy, ahogy Arnold a földön kívüli jövevényekben, meg a Tarantulában, ahogy a milliójét adja meg az embereknek. Ebbe helyezi be a karaktereket, még mindig papírmesé Spielbergnél is és Arnoldnál is, viszont ezáltal, hogy közegbe vannak helyezve, egymással interakcióban vannak, tehát egy tudós nála, mint hogy egyiküknél se csak a pipáját rágcsálja. Az egyik félti az embereket az éhínségtől, és a saját magától kitalált formulától sem félve torzul el. Neki ez lesz a védjegye, ugyanúgy, ahogy annak a milliárdosnak, aki valami dinoszauruszokat izélt, neki meg a sétapálcája, meg a fehér kalapja lett a védjegye. Tehát minden fontosabb mellékszereplőnek, karakternek próbálnak adni valami kis pluszt, hogy ne csak kellék legyen.
Hanem életre kelljen, úgymond, és maradandó legyen, és emlékezzen rá a néző. Meg tudjon vele persze azonosulni is. Drukkolni neki, vagy utálni esetleg. Tehát legyen valami érzelmi viszony a néző és a szereplő között, de közben ugyanez a viszony, ez megvan ugye a szereplők között is. Tehát ahogy reagálnak egymásra különféle helyzetekben.
És ezt szeretem egyébként még főleg ugyanúgy Arnoldnál, hogy a színészek, tehát az ordító egérben is, ahogy a Peter Sellers lényegében, hát lényegében ő szabadjára engedi a kamerák előtt, hogy akkor hozz ki belőle, amit akarsz. De ugye a mellékszerepekben is, tehát a hajós kapitány, akinek ott áll teljesen fölfegyverkezve, és meg kell magát adnia egy csónaknak. Tehát, és ebben a szatirikus közegben is bele tudta rakni ezeket az apró kis karakterek ábrázolásokat. Lényegében az én ódám eddig tartott volna Jack Arnoldról, az 50-es évek Steven Spielbergjéről. Ezt a négy filmet mindenképpen nézzétek meg tőle, ha egy kicsit szeretnétek műfajilag elkalandozni, az ordító egérre is keressetek rá, meglepően aktuális egy-két dologban a napjainkban is.
A hihetetlenül zsugrodó emberről még annyit érdemes egyébként elmondani, hogy az az amerikai nemzeti filmarchívumba beválogatták, mint a kulturális, történelmi vagy esztétikai szempontból jelentős alkotást. Tehát ez egyfajta kulturális öröksége az amerikai filmiparnak, és itt lefordítottam egy nyilatkozatot Arnoldtól, ami egyébként nagyon jól leírja az ő 50-es évekbeli munkásságát, meg az egész hozzáállását. Azt mondta, hogy szeretem a skifit. Fiatal koromban az összes Ponyva magazint megvettem. Imádtam őket. Nagyon örültem, amikor megbízást kaptam az első skifi filmem rendezésére, mert akkor még lelkes rajongó voltam. Minél több ilyen típusú filmet csináltam, annál jobban tetszett, mert a stúdió békén hagyott. Szerencsére abban az időben a stúdiókban senki nem volt szakértője a skifi filmek rendezésének, így aztán én állíthattam magamról, hogy az vagyok. Persze nem voltam az, de ezt a stúdió nem tudta. Így aztán soha nem vitatkoztak velem. Na most képzeljük el, hogy ez az amerikai stúdiórendszerben volt, amik ugyanúgy beleszóltak nagyon sok mindenben, mint manapság. Jack Arnold mégis, hát nem azt mondja, hogy szabad kezet, de egy nagyon tág területet kapott, amin belül tudott dolgozni. És hát valószínűleg ez is közrejátszott abban, hogy a filmé olyanok lettek, amilyenek, hogy nem kotnyileskedtek bele stúdióvezetők, meg nem tudom, producerek, stb., hanem hát majdnem azt csinálhatta, amit akart.
Többek között ezért maradhatott a hihetetlenül zsugorodó férfinek is az eredeti befejezése. Ez olyan szép idézet volt, hogy én ennél szebb záró mondatot nem is tudnék mondani. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, találkozunk veletek hamarosan.
Köszönjük szépen, sziasztok!
Sziasztok!